From the Conference Center at Temple.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 186. éves általános konferenciájának általános papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezen az ülésen a zenét a Logan-i felsőfokú hitoktatásra járó diákok összevont kórusa szolgáltatja. Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
My dear brethren, we welcome you to the
Kedves fivérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 186. éves általános konferenciájának papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, ő kért fel engem, hogy vezessem le ezt a gyűlést. Ezeket a szolgáltatásokat műholdas adással közvetítjük a világ számos részére a papsági viselők számára. Az ülésen a zenét a utahi Logan felsőfokú hitoktatásra járó tanulókból összeállt papsági kórus szolgáltatja, vezényel Ellen M. Matthews és Eric Stauffer, orgonán kísér Clay Christiansen. A kórus ezt a gyűlést a dicséret himnusza eléneklésével nyitja meg. Utána Stanley G. Ellis Elder, a 70-ek tagja mondja a nyitóimát.
Our dear Heavenly Father, we love thee.
Kedves mennyei atyánk, nagyon szeretünk téged, és nagyon szeretjük a te tervedet és a te fiadat, Jézus Krisztust, és a Szent Lelket. Atyánk, nagyon alázatossá tesz bennünket az a bizalom, melyet belénk helyeztél, hogy viselhetjük a te szent papságodat, és hogy azt használhatjuk. Kérünk, hogy segíts bennünket, atyánk. Nagyon izgatottan várjuk ezt a papsági ülést, hogy a vezetőink taníthassanak és vezessenek bennünket, az első elnökség, a tizenkettek és mások. Atyán, kérünk, hogy árasz ki ránk a te lelkedet, hogy mindazok, akik tanítanak bennünket, eltöltse őket a lélek, és azokat, akik pedig hallgatnak, a lélek megelevenítse, hogy mindannyian megértsük és örvendezzünk együtt. Mindezt mondtuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now favor us with...
Most a kórus elénekli nekünk az Ámulok Jézus szeretetén című himnuszt. Az éneket követően hallgassuk szeretettel Russell M. Nelson Eldert, a 12 apostol kórumának elnökét. Őt Stephen W. Owen testvér követi, a fiatal férfiak általános elnöke.
Jesus, our Son. 6 months ago in the October 2015 general conference.
6 hónappal ezelőtt a 2015 októberi általános konferencián az egyháznő testvérhez szóltam az Isten asszonyaiként betöltött isteni szerepükről. Most hozzátok szeretnék beszélni, fivérek, a ti Isten férfiaiként betöltött isteni szerepetekről. Miközben a világot járom, bámulatba ejt ezen egyház fiainak és férfiainak ereje és tiszta jósága. Egyszerűen nincs mód arra, hogy számba vegyük minden általatok meggyógyított szívet és felemelt életet. Köszönjük! Legutóbbi konferenciai üzenetemben beszámoltam sok évvel ezelőtt szívsebészként megélt lesújtó élményemről, amikor képtelen voltam megmenteni 2 kislány testvér életét. Édesapjuk engedélyével szeretnék még néhány szót szólni erről a családról. Ruth és Jimmy Hartfieldnek 3 gyermeke is vele született szívrendellenességgel küzdött. Első fiúk, Jimmy Jr. egyértelmű diagnózis nélkül hunyt el. Én akkor léptem a képbe, amikor a szülők segítséget kértek a 2 lányok, Lorelyn és húga Gaylene számára. A szívem majdnem megszakadt, amikor mindkét lány meghalt a műtétet követően. Ruth és Jimmy érthetően összetörtek lelkileg. Idővel aztán megtudtam, hogy elhúzódó nehezteléssel voltak irántam, és az egyház iránt is. Közel 6 évtizeden át kísértett engem ez a helyzet, és okozott fájdalmat Hetfieldék sorsa. Számos alkalommal próbáltam felvenni velük a kapcsolatot, sikertelenül. Aztán egyik éjjel tavaly májusban felriasztott e 2 kislány a fátyol másik oldaláról. Habár nem láttam vagy hallottam őket a fizikai érzékszerveimmel, éreztem a jelenlétüket. Lélekben hallottam könyörgésüket. Üzenetük rövid és egyértelmű volt. Nelson testvér, senkihez sem vagyunk hozzápecsételve. Tudsz segíteni? Röviddel ezt követően megtudtam, hogy édesanyjuk elhunyt. Édesapjuk és öccsük azonban még életben van. Lorelyn és Gaylene könyörgéséből bátorságot merítve ismét kísérletet tettem, hogy kapcsolatba lépjek az édesapával, akiről megtudtam, hogy Sean nevű fiával él. Ez alkalommal hajlandóak voltak fogadni engem. Júniusban szó szerint letérdeltem az akkor már 88 éves Jimmy elé, és őszintén elbeszélgettem vele. Beszámoltam neki a lányai könyörgéséről, és elmondtam, hogy megtiszteltetés lenne, ha elvégezhetném a pecsételési szertartásokat a családjáért. Azt is elmagyaráztam, hogy időre és komoly erőfeszítésre lesz szükség a részükről, hogy felkészüljenek és érdemesek legyenek a templomba való belépésre, hiszen egyikük sem volt még felruházva. Az Úr lelke tapintható volt az egész találkozás során. Amikor pedig Jimmy és Sean egyenként elfogadták ajánlatomat, elárasztott az öröm. Szorgalmasan együttműködtek a cövekelnökökkel, a püspökökkel, a házi tanítókkal és az egyházközségi misszióvezetővel, valamint a fiatal misszionáriusokkal és egy idős misszionárius házaspárral is. Aztán nemrégiben a utahi Payson templomban abban a hatalmas kívánságban lehetett részem, hogy Ruth-ot Jimmyhez pecsételhettem, 4 gyermeküket pedig hozzájuk. Wendyvel zokogtunk, miközben részt vettünk ebben a magasztos élményben. Számos szív gyógyult meg azon a napon. Visszagondolva elámultam Jimmy és Shannon, és azon, hogy mi mindenre voltak hajlandóak. a példaképeim, a hőseim lettek. Ha teljesülhetne a szívem vágya, azt kívánnám, hogy minden férfi és fiatal férfi ebben az egyházban olyan bátorságot, erőt és alázatot tanúsítson, mint ez az édesapa és a fia. Készek voltak megbocsátani és elengedni a régi sérelmeket és szokásokat. Készek voltak elfogadni az útmutatást a papsági vezetőiktől, hogy Jézus Krisztus engesztelése megtisztíthassa és felmagasztalhassa őket. Mindketten készek voltak érdemesen viselni az Isten legszentebb rendje szerint való papságot. Viselni azt jelenti, hogy magunkra vesszük valaminek a súlyát. Szent bizalom viselni a papságot, mely Isten nagy hatalma és felhatalmazása. Gondoljatok bele a következőbe. A ránk ruházott papság pontosan ugyanaz a hatalom és felhatalmazás, amely által Isten ezt és számtalan más világot teremtett, a mennyeket és a földet irányítja, valamint felmagasztalja engedelmes gyermekeit. Wendyvel a közelmúltban egy gyűlésen voltunk, ahol az orgonista jól láthatóan készen állt a nyitó himnusz eljátszására. Szemét a kottára szegezte, ujjai a billentyűkön. Elkezdte lenyomni a billentyűket, de semmi hang sem hallatszott. Azt súgta Wendynek, nincs áram! Valami megakadályozta az elektromos energia áramlását az orgonához. Fivérek, hasonlóképpen attól tartok, túl sok férfi él, akik megkapták a papság felhatalmazását, de hiány vannak a papsági hatalomnak. Mivel e hatalom vagy mennyei energia áramlását gátolják a bűnök, mint a lustaság, a becstelenség, a kevésség, az erkölcstelenség, vagy a világ dolgaival való túlzott foglalatoskodás. Attól tartok, túl sok olyan papságviselő van, aki keveset vagy semmit sem tesz a mennyek hatalmához való hozzáférés képességének fejlesztése érdekében. Aggódom mindazok miatt, akiknek tisztátalan a gondolataik, érzéseik vagy tetteik vannak, illetve akik lealacsonyítják feleségüket vagy gyermekeiket, elvágva ezzel a papsági hatalmukat. Félek, hogy túl sokan sajnálatos módon átengedték önrendelkezésüket a gonosznak. A viselkedésükkel pedig azt mondják, jobban érdekel saját vágyaim kielégítése, mint a szabadító mások megáldására szolgáló hatalmának viselése. Félek, fivérek, hogy néhányan közülünk egy nap majd felébrednek és ráeszmélnek. Mi is valójában a hatalom a papságban? Majd pedig mély megbánást fognak érezni, mivel sokkal több időt töltöttek a mások feletti hatalomra vagy a munkahelyi befolyásra törekvéssel, mint annak elsajátításával, hogyan tudják teljes mértékben gyakorolni Isten hatalmát. George Albert Smith elnök azt tanította, hogy nem azért vagyunk itt, hogy elvesztegessük életünk óráit, majd átlépjünk a felmagasztosulás szférájába, hanem azért vagyunk itt, hogy nap-nap után alkalmassá tegyük magunkat azon pozíciókra, amelyek ezutáni betöltését atyánk elvárja tőlünk. Miért pazarolná el bármely férfi is napjait, és egyez neki Ézsau főtlencséjével, amikor rábízatott a lehetőség, hogy Ábrahám minden áldását elnyerje? Sürgetően könyörgök mindannyiunknak, hogy éljünk a papságviselőkként birtokolt kiváltságainkhoz méltóan. Egy eljövendő napon majd kizárólag azon férfiak, akik komolyan veszik papságukat, azzal, hogy szorgalmasan igyekeznek magától az Úrtól tanítást kapni, csak ők állhatnak, vezérelhetnek, védelmezhetnek, erősíthetnek, és gyógyíthatnak meg majd másokat. Kizárólag az a férfi, aki már megfizette a papsági hatalom árát, lesz képes csodákat hozni a szerettei számára, és biztonságban tartani házasságát és családját most, és az örökké valóságon át. Mi az ára az ilyen hatalom kifejlesztésének? A szabadító, rangidős apostola Péter, ugyanaz a Péter, aki Jakabbal és Jánossal, Joseph Smith-re és Oliver Cowderére ruházta a melkisédeki papságot, kijelentette, milyen tulajdonságokra kell törekednünk, hogy isteni természet részeseivé legyünk. Megnevezte a hitet, az erényt, a tudást, a mértékletességet, a türelmet, az isteniséget, a testvéri kedvességet, a jó szívűséget és a szorgalmat. És ki ne hagyjuk az alázatot. Ezért azt kérdem, hogyan vélekednének családtagjaink, barátaink, munkatársaink arról, hogyan állunk ezen és egyéb lelki ajándékok kifejlesztése terén? Minél inkább kifejlesztjük e tulajdonságokat, annál nagyobb lesz a papsági hatalmunk. Milyen más módon növelhetjük hatalmunkat a papságban? Szívünkből kell imádkoznunk. Az elmúlt és közelgő tevékenységek udvarias felsorolása megtüzdelve némi kéréssel, bizonyos áldásokért nem alkothatja azt az Istennel való beszélgetést, amely tartós hatalmat eredményez. Hajlandóak vagytok azért imádkozni, hogy megtudjátok, hogyan imádkozzatok nagyobb hatalomért? Az Úr majd megtanít benneteket. Hajlandóak vagytok kutatni a Szentírásokat és lakmározni Krisztus szaván? Buzgón tanulmányozni a nagyobb hatalom elnyerése érdekében? Ha szeretnétek látni, hogy feleségetek szíve elolvad értetek, engedjétek, hogy azt lássa, hogy az interneten Krisztus tanát vagy a Szentírásokat olvassátok. Hajlandóak vagytok rendszeresen hódolni a templomban? Az Úr szereti az ő saját házában átadni az ő saját tanítását. Képzeljétek el, milyen megelégedésére szolgálna, ha arra kérnétek, tanítson benneteket a papsági kulcsokról, felhatalmazásról és hatalomról, miközben a melkisédeki papság szertartásait élitek át a templomban. Képzeljétek, mi gyarapodás lehetne a tiétek a papsági hatalom terén. Hajlandóak vagytok Monson elnök példáját követni mások szolgálatában? Évtizedeken átment a hosszabb úton hazáig, követve a lélek késztetéseit, hogy megérkezzen valakinek az ajtajához, ahol azt hallja. Honnan tudtad, hogy ma van a lányunk halálának évfordulója? Vagy honnan tudtad, hogy ma van a születésnapom? Ha pedig igazán nagyobb papsági hatalmat szeretnétek, akkor megbecsülitek a feleségeteket, és gondoskodtok róla, egyaránt szeretve őt, és a tanácsait is. Nos, ha mindez soknak hangzik, gondoljátok végig, mennyire más lenne a kapcsolatunk a feleségünkkel, a gyermekeinkkel és a munkatársainkkal, ha éppen annyira törődnénk a papsági hatalom megszerzésével, mint a munkahelyi előmenetelünkkel, vagy a bankszámlánk egyenlegének feljebb tornászásával. Ha hajlandóak vagyunk alázattal az Úr elé járulni, és megkérni őt, hogy tanítson bennünket, akkor ő megmutatja majd nekünk, hogyan növeljük a mi hozzáférésünket az ő hatalmához. Ezekben az utolsó napokban tudjuk, hogy földrengések lesznek majd különböző helyeken. E különböző helyek egyike talán épp saját otthonunk lesz, ahol érzelmi, pénzügyi vagy lelki földrengések következhetnek be. A papsági hatalom képes lecsendesíteni a tengert és begyógyítani a földsebeit. A papsági hatalom képes lecsendesíteni az elmét és begyógyítani szeretteink szívének sebeit is. Hajlandóak vagyunk-e imádkozni, böjtölni, tanulmányozni, törekedni, hódolni és szolgálni Isten férfiaiként, hogy szertehessünk az ilyen papsági hatalomra. Mivel két kicsi leány olyan buzgón vágyott arra, hogy családjukhoz pecsételjék őket, édesapjuk és testvérük, hajlandó volt megfizetni a melkisédeki papság viselésének árát. Kedves fivéreim, szent bizalmat kaptunk. Isten felhatalmazását mások megáldására. Emeljük hát fel mindannyian Isten férfiaiként, aminek előre elrendeltettünk. Készen Isten papságát bátran viselni, lelkesen megfizetve bármilyen árat, mely megkívántatik tőlünk a papsági hatalmunk növelése érdekében. Azzal a hatalommal képesek leszünk előkészíteni a világot szabadítónk Jézus Krisztus második eljövetelére. Ez az ő egyháza, melyet ma az ő profétája, Thomas S. Monson elnök vezet, akit én szívből szeretek és támogatok. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amikor 12 éves voltam, édesapám elvitt vadászni a hegyekbe. Hajnali 3-kor keltünk, felnyergeltük a lovainkat, és teljes sötétségben elindultunk az erdős hegyoldalnak. Akármennyire is szerettem vadászni az apukámmal, abban a pillanatban egy kicsit ideges voltam. Soha nem jártam még azon a hegyen, és nem láttam az ösvényt. Sőt, nem láttam semmit. Egyedül azt a kis zseblámpát láttam, melyet az édesapám vitt, és amely gyenge fényt vetett az előttünk lévő fenyőkre. Arra gondoltam, mi lesz, ha lovam megcsúszik és elesik? Ő látja egyáltalán, hová megy? De aztán a következő gondolat megnyugtatott. Apa tudja, merre megy. Ha őt követem, minden rendben lesz. És minden rendben is volt. Egy idő után felkelt a nap, és csodálatos napot töltöttünk együtt. Ahogy elindultunk haza, édesapám egy fenséges csúcsra mutatott, mely kiemelkedett a többi közül. Az ott a szeles orom, mondta. Ott van a legjobb vadászmező. Azonnal tudtam, hogy egy napon majd vissza akarok jönni ide, hogy felmásszak a szeles oromra. Az évek során gyakran beszélt édesapám a szeles oromról. De sose mentünk vissza. Míg nem aztán egy nap, 20 évvel később, felhívtam és azt mondtam neki. Menjünk el a szelesoromhoz. Újra felnyergeltük a lovainkat, és elindultunk felfelé a hegyoldalon. Ekkor már a 30-as éveimet tapostam, és tapasztalt lovas voltam, de ugyanazt a nyugtalanságot éreztem, mint 12 éves fiúként. Az édesapám azonban ismerte az utat, én pedig követtem. Végül felértünk a szelesorom tetejére. A kilátás lenyűgöző volt, és elöntött az érzés, hogy vissza akarok jönni. Ezúttal nem magam miatt, hanem a feleségem és a gyermekeim miatt. Szerettem volna, ha ők is átélik mindazt, amiben nekem részem volt. Az évek során számos lehetőségem volt arra, hogy a fiaimat és más fiatal férfiakat felvezessek hegycsúcsokra, ahogyan az édesapám vezetett engem. Ezek az élmények arra ösztönöztek, hogy elgondolkozzak azon, mit jelent vezetni, és mit jelent követni. Jézus Krisztus, ha megkérdezném tőletek, hogy ki a valahait legnagyszerűbb vezető, mit mondanátok? A válasz természetesen Jézus Krisztus. Tökéletes példája ő minden elképzelhető vezetői tulajdonságnak. De ha azt kérdezném, hogy ki a valahait legnagyszerűbb követő, nem Jézus Krisztus lenne ismét a válasz? Ő a legnagyszerűbb vezető, mivel ő a legnagyszerűbb követő. Mindenben tökéletesen követi atyát. A világ azt tanítja, hogy a vezetőknek tekintélyesnek kell lennie. Az Úr azt tanítja, hogy szelídnek. A világi vezetők a tehetségeiken, adottságaikon és vagyonukon keresztül jutnak hatalomhoz és befolyáshoz. A krisztusi vezetők viszont meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengédséggel és szelídséggel és színleletlen szeretettel jutnak hozzá. Isten szemében a legnagyszerűbb vezetők mindig is a legnagyszerűbb követők voltak. Hadd osszam meg két friss élményemet az egyház fiatal férfejével kapcsolatban, melyek a vezetésről és a követésről tanítottak engem. Nemrég a feleségemmel egy a sajátunktól eltérő egyházközség úrvacsorai gyűlésén vettünk részt. A gyűlés kezdete előtt egy fiatal férfi oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy segítenék-e az úrvacsora kiosztásában. Azt feleltem örömmel. Leültem a diakónusok közé, és megkérdeztem a mellettem ülőtől, hogy mi a feladatom. Azt mondta, hogy nekem a kápolna hátuljától kell kezdenem az osztást, a középső részen, ő pedig ugyanazon rész másik oldalán fog állni, és ketten együtt haladunk majd előre. Azt mondtam, már nagyon rég nem csináltam ezt. Így felelt, nem gond, meg tudod csinálni. Én is így éreztem, amikor kezdő voltam. Később az úrvacsori gyűlésen a kórum legfiatalabb diakónusa mondott beszédet, akit csak pár héttel azelőtt rendeltek el. A gyűlés után a többi diakónus köréje sereglett, hogy elmondják neki, mennyire büszkék kórumtársukra. A velük folytatott későbbi beszélgetés során megtudtam, hogy egyházközségükben az ároni papsági fórumok minden héten felveszik a kapcsolatot a többi fiatal férfival, és meghívják őket, hogy csatlakozzanak a kvórumukhoz. Ezek a fiatal férfiak mind nagyszerű vezetők voltak. Egyértelműen csodás melkíséreki papságviselők, szülők és más a kötelességekben őket segítő mentorok voltak a színfalak mögött. Az ilyen gondoskodó felnőttek nem csak azt látják a fiatal férfiakban, hogy milyenek, hanem azt is, hogy milyenné válhatnak. Amikor a fiatal férfiakkal vagy róluk beszélnek, nem ragadnak le a hiányosságaiknál. Ehelyett kihangsúlyozzák, milyen nagyszerű vezetői készségek mutatkoznak meg bennük. Fiatal férfiak, az Úr is így tekint rátok. Kérlek benneteket, hogy ti is így tekintsetek magatokra. Lesznek időszakok az életetekben, amikor felkérnek majd arra, hogy vezessetek. Máskor pedig azt várják majd tőletek, hogy kövessetek. De a mai üzenetem számotokra az, hogy elhívásotoktól függetlenül mindig vezetők vagytok, és mindig követők vagytok. A vezetés a tanítványság egyik megnyilvánulása. Egyszerűen arról szól, hogy segítünk másoknak Krisztushoz jönni. Ezt teszik az igaz tanítványok. Ha arra törekedtek, hogy Krisztus követői legyetek, akkor másoknak is segíthettek abban, hogy kövessék őt, és így vezetők is lehettek. A vezetői készségetek nem a társaságot kedvelő személyiségből, a motivációs képességekből, vagy a szónoki tehetségből ered. Azon elkötelezettségetekből ered, hogy Jézus Krisztust követitek. Abból a vágyatokból ered, Ábrahám szavaival élve, hogy még nagyobb követői legyetek az igaz lelkűségnek. Ha képesek vagytok erre, még ha nem is vagytok benne tökéletesek, de legalább próbálkoztok, akkor igenis vezetők vagytok. Egy másik alkalommal Új-Zélandon voltam látogatóban, egy egyedülálló anya és 3 tizenéves gyermeke otthonában. A legidősebb fia 18 éves volt, és épp előző vasárnap kapta meg a melkíséreki papságot. Megkérdeztem tőle, hogy volt-e már alkalma gyakorolni ezt a papságot. Azt mondta, nem igazán tudom, ez mit jelent. Elmondtam neki, hogy már megvan a felhatalmazása arra, hogy vigasztaló vagy gyógyító papsági áldást adjon. Az édesanyjára néztem, aki mellett hosszú éveken át nem volt melkíséreki papságviselő. Szerintem csodálatos lenne, mondtam, ha adnál egy áldást édesanyádnak. Erre így felelt, nem tudom, hogyan kell. Elmagyaráztam, hogyan tegye a kezét az édesanyja fejére, és mondja ki a nevét. Jelentse ki, hogy a melkíséreki papság felhatalmazása által ad neki áldást. Mondja azt, amit a lélek sugall az elméjében és a szívében. Végül pedig zárja Jézus Krisztus nevében. Másnap kaptam tőle egy e-mailt. Ez állt benne. Ma este áldást adtam az anyukámnak. Nagyon, nagyon ideges voltam, és alkalmatlannak éreztem magam. Ezért folyamatosan imádkoztam, hogy a lélek biztosan velem legyen, mert anélkül nem tudtam volna áldást adni. Amikor elkezdtem, teljesen megfeledkeztem magamról és a gyengeségeimről. Nem számítottam arra a hatalmas lelki és érzelmi erőre, melyet éreztem. Az áldás végeztével a szeretet lelke annyira melbevágott, hogy nem tudtam uralkodni az érzéseimen. Átöleltem édesanyámat, és sírtam, mint egy kisbaba. Még most is, ahogy ezt írom, annyira érzem a lelket, hogy soha többé nem akarok bűnt elkövetni. Szeretem ezt az evangéliumot. Hát nem lelkesítő látni, hogy egy látszólag hétköznapi fiatalember így nagy tetteket hajthat végre a papsági szolgálat által, még akkor is, ha alkalmatlannak érzi magát. Nemrég tudtam meg, hogy ez a fiatal elder missziós elhívást kapott, és jövő hónapban fog belépni a misszionárius képzőközpontba. Hiszem, hogy sok lelket fog Krisztushoz vezetni, mert a papsági szolgálatában megtanulta, hogyan kell Krisztust követni. Saját otthonával kezdve, ahol példája jelentős hatást gyakorol 14 éves öccsére. Fivérek, az emberek, családtagok, barátok, még idegenek is felnéznek ránk. Akár tudatában vagyunk ennek, akár nem. Papságviselőként nem elég Krisztushoz jönnünk, kötelességünk az is, hogy hívjunk mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy mi lelki áldásokban részesülünk. A szeretteinket is ezekhez az áldásokhoz kell vezetnünk. És Jézus Krisztus tanítványaiként mindenkit szeretnünk kell. A szabadító Péternek adott megbízása a mi megbízásunk is. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Lesznek idők, amikor az út előttetek sötétnek tűnik majd, de ti kövessétek tovább a szabadítót. Ő tudja az utat, hiszen ő maga az út. Minél őszintébben jöttök Krisztushoz, annál mélyebben vágytok majd rá, hogy mások is átélhessék azt, amiben nektek már részetek volt. Ez az érzés más szóval a jó szívűség, melyet az Atya mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Akkor rájöttök majd, hogy Krisztus követésének puszta cselekedetével is ő hozzávezettek másokat. Mert Thomas S. Monson elnök szavaival élve, ha követjük a galileai férfit, vagyis az Úr Jézus Krisztust, személyes hatásunk jóra indít majd, bárhol, bármilyen elhívásban legyünk is. Tanúságot teszek róla, hogy ez Krisztus igaz egyháza. Isten prófétája Monson elnök vezet minket, egy nagyszerű vezető, aki egyben hű követője is a szabadítónak. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
On a signal from the conductor, the congregation will stand.
Az éneket karmester jelzésére a kórus együtt énekli el a gyülekezettel a Jöjj el, ó nagy király című himnusz, 25. számú a himnuszos könyvben. Ezután az én kiváltságomban áll, hogy szólhatok hozzátok. Sok évvel ezelőtt is hallottunk már olyan felemelő beszédeket, mint most, amit hallottunk a két előttünk szóló testvértől. Évekkel ezelőtt németországi Frankfurt templomba felfigyeltem egy idős házaspárra, amint egymás kezét fogták. A törődő gyengédség és a szeretet, amelyet egymás iránt mutattak, melegséggel töltötte el a szívemet. Nem vagyok teljesen biztos abban, miért is volt rám olyan mély hatással ez a jelenet. Talán a két ember egymás iránti szelíd szeretete miatt, mely az álhatatosság és az elkötelezettség lenyűgöző jelképe. Egyértelmű volt, hogy ez a házaspár már hosszú ideje élt együtt, az egymás iránti szeretetük pedig még mindig szilárd és erős volt. Egyszer használatos társadalma. Szerintem a másik oka annak, hogy ez a gyengéd jelenet oly sokáig megmaradt bennem, az, mennyire ellentétes napjaink hozzáállásával. Világszerte oly sok társadalomban tűnik minden eldobhatónak. Amint valami kezd elromlani, vagy elhasználódni, sőt, sokszor, ha csak egyszerűen ráuntunk, kidobjuk és lecseréljük a következő újabb és fényesebb változatra. Így teszünk a mobiltelefonokkal, ruhákkal, autókkal, és tragikus módon még a kapcsolatainkkal is. A feleslegessé vált tárgyainkat jó ötlet lehet kiszanálni az életünkből. Ám ha az örökkévaló jelentőséggel bíró dolgainkról van szó, például a házasságunkról, a családunkról, az értékeinkről, akkor az eredetit, a modernét lecserélő gondolkodásmód mély megbánást eredményezhet. Hálás vagyok azért, hogy olyan egyházhoz tartozom, amely értékeli a házasságot és a családot, az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának tagjai az egész világon arról ismertek, hogy köztük találhatók a legkiválóbb házasságok és családok. Úgy vélem, ez részben a Joseph Smith-en keresztül visszaállított becses igazságnak tudható be, mely szerint a házasságokat és a családokat örökkévalónak szánták. A családok célja nem csupán az, hogy zökkenőmentesebbé tegyék a dolgainkat itt a földön, majd elvessük azokat, amikor a mennybe jutunk, hanem a menny rendjét alkotják. Egy celesztiális minta visszhangjai, Isten örökkévaló családjának mintaképei. Az erős házasság és család azonban nem adódik automatikusan csupán abból, hogy az egyház tagjai vagyunk. Állandó, tudatos munkát igényel. Az örökkévaló családok tanának arra kell ösztönöznie bennünket, hogy legjobb erőfeszítéseinket a házasságunk és a családunk megmentésének és gazdagításának szenteljük. Felnézek azokra, akik megőrzik és táplálják ezeket az életbe vágóan fontos örökkévaló kapcsolatokat, és gratulálok nekik. Ma szeretnék a megmentők dicséretéről szólni. Az évek során számos reményteljes és szerelmes pár számára végeztem el a pecsételési szertartást. Még sohasem találkoztam olyanokkal, akik az oltár felett egymásra nézve azt gondolták volna, hogy válással és szívfájdalommal ér majd véget a kapcsolat. Sajnos, olykor ez is megtörténik. Valahogy, amint sokasodnak a napok, és a szerelem lilaköde felszáll, vannak, akik lassan szem elől tévesztik a másik boldogságát, és kezdenek az apró hibákra figyelni. Ilyen környezetben néhányan arra a tragikus következtetésre csábulnak, hogy a házastársuk nem elég okos, nem elég vicces, vagy nem elég fiatal. És valahogyan megfogom bennük a gondolat, hogy ez mentségül szolgál nekik arra, hogy másut kezdjenek keresgélni. Fivérek, ha ez csak kicsit is megközelíti azt, ahogyan ti gondolkodtok, akkor figyelmeztetlek benneteket, hogy olyan úton jártok, amely összetört házasságokhoz, összetört családokhoz és összetört szívekhez vezet. Könyörgöm, Most álljatok meg, forduljatok meg, és gyertek vissza a feltetetlenség és a szövetségekhez való hűség biztonságos ösvényére. Természetesen ugyanezen tantételek vonatkoznak rátok is, kedves nőtestvérek. Most csak egy szó azon egyedülálló fivérekhez, akik azt a téveszmét követik, mely szerint először meg kell találniuk a tökéletes nőt, mielőtt komolyan randevúzni kezdenének, vagy megházasodnának. Szeretett fivéreim, hadd emlékeztesselek benneteket, ha létezne ez a tökéletes nő, tényleg úgy véltek, hogy pont ti érdekelnétek?
In God's plan
of... Isten boldogság tervében nem is annyira a tökéletes szemét keressük, hanem inkább azt a valakit, akivel egy életen át közösen munkálkodva szerető, tartós és tökéletesebb kapcsolatot alakíthatunk ki. Ez a cél. Fivérek, azok, akik megmentik a házasságukat, megértik, hogy ez a törekvés időt, türelmet, és mindenek felett Jézus Krisztus engesztelésének áldásait követeli meg. Azt kell hozzá, hogy kedvesek, nem irigykedők, nem önzők, nem könnyen felbosszanthatók, nem gonoszra gondolók, de az igazságnak örvendők legyetek. Más szavakkal jó szívűséget, Krisztus tiszta szeretetét követeli meg. Mindez pedig nem egy szempillantás alatt történik meg. A nagyszerű házasságok tégláról téglára, napról napra épülnek egy egész életen át. Ez pedig jó hír, hiszen mindegy, milyen lapos a kapcsolatotok pillanatnyilag, ha a kedvesség, a könyörület, a figyelem, az áldozat, a megértés és az önzetlenség kavicsait rakosgatjátok egymásra, idővel hatalmas piramis nő majd ki a földből. Ha úgy tűnik, örökké tart, ne feledjétek. A boldog házasságot örökké tartónak szánták. Ne fáradjatok bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű házasság alapját fektetitek le, és kis dolgokból jöjj elő az, ami nagyszerű. Talán lassan haladó munka ez, de nem szükségszerűen búskomor. Sőt, ha élhetek egy közhellyel, ritkán történik válás, amikor a férj és a feleség boldog. Ezért legyetek hát boldogok, fivérek, kápráztassátok el a feleségeteket olyan dolgokkal, melyek boldoggá teszik őt. Akik megmentik a házasságukat, a boldogságot választják. Bár igaz, hogy a krónikus depresszió néhány fajtája különleges kezelést kíván, mégis nagyon szeretem Abraham Lincoln bölcseletét. A legtöbb ember éppen annyira boldog, amennyire azt elhatározza. Jól illik szentírásbeli párjához. Keressetek, és találtok. Ha a hiányosságokat keressük a házastársunkban, illetve a bosszantó dolgokat a házasságunkban, akkor bizonyosan meg is találjuk majd ezeket, mivel mindenki rendelkezik ilyennel. Másrészről viszont, ha a jót keressük, bizonyosan megtaláljuk, mivel mindenkinek számos jó tulajdonsága is van. A házasságok megmentői kihúzzák a gyomot, és megöntözik a virágokat. Ünneplik a kegyelem apró tetteit, amelyek felszítják a jószívűség gyengéd érzelmeit. A házasságok megmentői a jövő nemzedékeit mentik meg. Fivérek, ne feledjétek el, miért szerettetek bele a feleségetekbe. Minden nap munkálkodjatok azért, hogy a házasságotok erősebb és boldogabb legyen. Kedves barátaim, tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, hogy azon szent és boldog lelkek közé számláltassunk, akik megmentik a házasságukat. Ma szeretnék azok dicséretére is szólni, akik megmentik családi kapcsolataikat. Minden család megmentésre szorul. Bármennyire is csodálatos, hogy az egyház az erős családjairól ismert, gyakran érezhetjük úgy, hogy ez bizonyára minden utolsó napi szent családra vonatkozik, csak éppen a miénkre nem. A valóság azonban az, hogy nincsenek tökéletes családok. Minden családnak vannak furcsa pillanatai. Mint amikor a szüleid azt kérik, készíts róluk egy szelfit. Vagy amikor a nagynénéd állítja, hogy azért vagy még mindig egyedülálló, mert egyszerűen túl válogatós vagy. Vagy amikor a véleményéhez ragaszkodó sógorodnak meggyőződése, hogy a politikai nézetei az evangélium nézőpontja is. Vagy amikor édesapád megszervezi a családi fotót, amely mindenki az ő kedvenc filmjének egyik szereplője. És te kapod a Chewbacca jelmezt. A családok már csak ilyenek. Talán azonosak a génjeink, de nem vagyunk egyformák. Egyedi lélekkel rendelkezünk. Tapasztalataink különböző hatással vannak ránk. Ennek eredményeként pedig mindannyian különbözőek leszünk. Fivérek, ahelyett, hogy megkísérelnénk mindenkit kényszerrel a saját tetszésünkre formálni, dönthetünk úgy is, hogy örülünk ezeknek a különbségeknek, és értékeljük őket, mert változatosságot és folyamatos meglepetéseket hoznak az életünkbe. Olykor azonban a családtagjaink olyan döntéseket hoznak, vagy olyasmit tesznek, ami meggondolatlan, bántó vagy erkölcstelen. Mit tegyünk ilyen helyzetben? Nincsen olyan megoldás, mely minden helyzetre alkalmazható lenne. A családjukat megmentők azért sikeresek, mert tanácskoznak a házastársukkal és a családtagjaikkal. Az Úr akaratát keresik, és figyelnek a Szentlélek késztetéseire. Tudják, hogy ami helyes az egyik családnak, nem biztos, hogy ez egy másiknak is az. Nincsen azonban egyféle megoldás, mely minden esetben helytálló. A Mormon könyvében megismerhetünk egy népet, akik felfedezték a boldogság titkát. Köztük nemzedékeken át nem volt viszálykodás. Bizonyos, hogy nem lehetett volna náluk boldogabb nép mindazon emberek között, akiket Isten keze teremtett. Hogyan tudták ezt megtenni? Isten szeretete miatt, mely az emberek szívében lakozott. Bármilyen gonddal néz is szembe a családotok, bármit is kell megtenetek ezek megoldásához. A megoldás kezdete és vége a jószívűség. Krisztus tiszta szeretete. E szeretet nélkül még a látszólag tökéletes családok is küszködnek. Ezzel viszont még a hatalmas kihívásokkal rendelkező családok is sikerre jutnak. A jószívűség soha el nem múlik. Ez igaz a házasságok megmentésére is, és igaz a családok megmentésére. A jószívűség nagy ellensége a kevésség. A kevésség az egyik legnagyobb oka annak, hogy a házasságok és a családok küszködnek. A kevésség türelmetlen, goromba és irigy. A kevésség eltúlozza saját erejét, és tudomás sem vesz mások erényeiről. A kevésség önző, és könnyen haragra gerjed. A kevésség ott is gonosz szándékot feltételez, ahol nincs ilyesmi, és csalárt fondulatok mögé rejti saját gyengeségeit. A kevésség cinikus, borulátó, indulatos és türelmetlen. Valójában, ha a jószívűség Krisztus tiszta szeretete, akkor a kevésség Sátán meghatározó tulajdonsága. A kevésség mindennapos emberi hiányosság, de nem része a lelki örökségünknek, és nincsen helye az Istenünk papságát viselők körében. az élet rövid fivérek. A megbánások hosszú ideig eltarthatnak, néhánynak pedig az örökké valóságok visszhangzó utóhatásai lesznek. Az, ahogyan a feleségetekkel, vagy gyermekeitekkel, vagy szüleitekkel, vagy testvéreitekkel bántok, hatással lehet az eljövendő nemzetégekre is. Milyen örökséget szeretnétek a leszármazottaitokra hagyni? A bosszúállás, a durvaság, a megtorlás, a harag és a félelem örökségét? Vagy inkább a szeretet, az alázat, a megbocsátás, a könyörület és a lelki gyarapodás örökségét? Mindannyiunknak emlékeznie kell arra, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem mutat irgalmasságot. Családi kapcsolataitok érdekében, a lelketek érdekében kérlek, legyetek irgalmasok, mert az irgalom diadalmaskodik az ítélet felett. Tegyétek félre a kevésséget. Az őszinte bocsánatkérés a gyermekeitektől, feleségetektől, családtagoktól vagy a barátaitoktól nem a gyengeség, hanem az erőjele. Fontosabb, hogy igazatok legyen, mint az, hogy a táplálás, a gyógyítás és a szeretet légkörét ápoljátok. Építsetek, ne leromboljatok a hidakat. Még amikor nem is ti vagytok a hibásak, talán különösen akkor, amikor nem ti vagytok a hibásak, engedjétek, hogy a szeretet felülkeredjen a kevésségem. Ha ezt megteszitek, akkor bármilyen csapással néztek is szembe, az elmúlik majd, és Isten szívetekben élő szeretete miatt a viszálykodás tovaszál. A kapcsolatok megmentésének ezen tantételei mindannyiunkra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy házasok, elváltak, özvegyek vagy egyedülállók vagyunk-e. Mindannyian lehetünk erős családok megmentői. Fivérek, házasságunk és családunk megmentésére tett erőfeszítéseink során, ahogyan minden dologban, kövessük annak példáját, aki minket ment meg. A szabadító szeretettel nyerte meg a lelkünket. Jézus Krisztus a Mesterünk. Az ő munkája a mi munkánk. Megmentő munka ez, mely az otthonainkból indul el. A szeretet a szabadítás tervének szövetébe önzetlen, és mások boldogulására törekszik. Ez az a szeretet, amelyet mennyi atyánk táplál rántunk. Miközben követjük a szabadító szeretetének példáját, ő bizonyosan megáldja, és eredményessé teszi majd a házasságunk megmentésére és a családunk megerősítésére irányuló igaz lelkű erőfeszítéseinket. Az Úr áldjon meg benneteket fáradhatatlan és igaz lelkű törekvéseitekben, hogy a megmentők közé számláltassatok. Ez az én imám, és az áldásom Jézus Krisztus nevében. Amen.
I am grateful to be with you this evening in the general priesthood meeting.
Hálás vagyok, hogy veletek lehetek ma este az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános papsággyűlésén. Nagyszerű pillanat ez az egyház történelmében. 182 évvel ezelőtt, 1834-ben, az Ohio állambeli Kirtlandben az összes papságviselőt összehívták egy gyűlésre, melyet egy 4x4 méteres röntgházban egy iskolaépületben tartottak. A feljegyzések szerint a gyűlésen Joseph Smith proféta a következőket mondta. Nem tudtok többet ennek az egyháznak és királyságnak a rendeltetéséről, mint az anyja ölében fekvő csecsemő. Nem fogjátok fel. Ma este csupán egy maroknyi papságot láttok itt. De ez az egyház be fogja tölteni Észak- és Dél-Amerikát. Be fogja tölteni az egész világot. Erre az ülésre több mint 110 országban papságviselők milliói gyűltek össze. Lehetséges, hogy Joseph proféta előre látta ezt a kort, és a még előttünk álló dicsőséges jövőt. Ma esti üzenetemben megpróbálom nektek leírni ezt a jövőt, valamint, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy részesei lehessünk mennyiatyánk számunkra készített boldogságtervének. Születésünk előtt egy családban éltünk, felmagasztosult és örökké való mennyei atyánkkal. Ő egy tervet rendelt el, mely lehetővé teszi számunkra az előrelépést és a fejlődést, hogy olyanná váljunk, mint ő. Mindezt az irántunk érzett szeretete miatt tette. A terv célja az volt, hogy elérhetővé tegye számunkra azt a kiváltságot, hogy örökké élhessünk úgy, ahogyan mennyi atyánk él. Ez az evangéliumi terv lehetővé tette számunkra halandó életet, melyben próbára tétetünk. Ígéretet kaptunk, mely szerint Jézus Krisztus engesztelése révén, amennyiben engedelmeskedünk az evangélium törvényeinek és papsági szertartásainak, örök életet nyerhetünk, mely az ő ajándékai közül a legnagyobb. Az örök élet olyan élet, amilyet Isten, ami örökkéval atyánk él. Isten azt mondta, hogy az ő célja az, hogy véghez vigye az ember halhatatlanságát és örök életét. Minden papságviselő nagyszerű célja az, hogy segítséget nyújtson abban a munkában, mely segít az embereknek felemelkedni az örök élethez. Minden papsági erőfeszítés és minden papsági szertartás azért adatott, hogy Jézus Krisztus engesztelése által segítsen mennyiatyánk gyermekeinek megváltozni, hogy tökéletes családi egységek tagjai legyenek. Ebből következik, hogy az minden ember nagyszerű munkája, hogy higgyen az evangéliumban, betartsa a parancsolatokat, valamint, hogy létrehozzon és tökéletességre vigyen egy családi egységet, és hogy másokat is segítsen ebben. Mivel ez igaz, bármit is teszünk annak céljaként és középpontjában, a celesztiális házasságnak kell állnia. Ennek értelmében arra kell törekednünk, hogy Isten templomában egy örökkévaló társhoz legyünk pecsételve. Másokat is arra kell biztatnunk, hogy kössék meg és tartsák be azokat a szövetségeket, melyek egy férjet és feleséget a családjukkal együtt összekötik ebben az életben és az ezutáni világban. De miért is kell, hogy mindez oly sokat jelentse mindannyiunk számára, legyünk akár fiatalok vagy idősek, diakónusok vagy főpapok, fiak vagy apák? Azért, mert papsági kötelességünk az, hogy a saját és a körülöttünk lévők családjait helyezzük figyelmünk középpontjába. Minden lényegi döntést annak alapján kell meghozni, hogy az milyen hatással lesz egy családra. Érdemessé teszi-e azt a mennyiatyánkkal és Jézus Krisztussal való életre. Papsági szolgálatunk során nincs ennél fontosabb dolog. Hadd mondjam el, hogy mindez mit is jelenthet egy diakónusnak, aki ma este egy család és egy kvórum tagjaként hallgat engem. Lehet, hogy a családjában van rendszeres családíma vagy gyakori családi est, de az is lehet, hogy nem. Ha az édesapja felismerve ezeket a kötelezettségeket, összehívja a családot közös imára, vagy szentírás olvasásra, a diakónus mosolyogva és lelkesen vehet részt ezekben. Búzdíthatja a testvéreit is a részvételre, és megdicsérheti őket, amikor megteszik azt. Kérhet az édesapjától egy áldást az iskola kezdés előtt, vagy máskor, amikor szüksége van rá. Lehet, hogy nincs ilyen hithű édesapja. De már maga a vágy a szívében, hogy megtegye ezeket, az ő hite miatt el fogja hozni a menny hatalmát a körülötte lévőknek. Olyan családi életre fognak törekedni, amiért a diakónus szívből kíván. Az ároni papságviselő tanító a házi tanítói megbízatására lehetőségként tekinthet, mely során segíthet az úrnak egy család életét megváltoztatni. A tan és a szövetségekben az úr ugyanezt mondta. A tanító kötelessége az, hogy mindig örködjön az egyház felett, és velük legyen, és erősítse őket, és ügyeljen, hogy ne legyen gonoszság az egyházban, sem egymás iránti durvaság, sem hazudozás, rágalmazás, vagy gonosz beszéd. Hasonlóképpen az ároni papok is utasítást kaptak. A pap kötelessége az, hogy prédikáljon, tanítson, kifejtsen, buzdítson, és kereszteljen, valamint szolgáljon az úrvacsorával. És minden egyháztag házát meglátogassa, és buzdítsa őket arra, hogy hangosan és titokban is imádkozzanak, és minden családi kötelességnek eleget tegyenek. Ahogyan én fiatal tanító és papkoromban tettem, ti is eltűnődhettek azon, hogyan tudtok eleget tenni ezeknek a kihívásoknak. Én soha nem voltam biztos abban, hogy hogyan tudnék úgy buzdítani, hogy az egy családot anélkül mozdítson el az örök élet felé, hogy az bántó vagy akár látszólag is kritizáló lenne. Megtanultam, hogy csak is a Szentlélektől jövő buzdítás változtatja meg a szívet. Ez leggyakrabban akkor történik, amikor bizonyságot teszünk a szabadítóról, aki mindig is a legtökéletesebb családtag volt. Miközben az iránta érzett szeretetünkre összpontosítunk, a béke és az összhang növekedni fog az általunk meglátogatott otthonokban. A Szentlélek társunk lesz a családokért végzett szolgálatunk során. A fiatal papságviselő, azáltal, ahogy imádkozik, beszél és a családtagokat buzdítja, a szabadító hatását és példáját hozhatja el az elméjükbe és a szívükbe. Egy bölcs papsági vezető egyszer megmutatta nekem, hogy ő érti ezt. Megkérte a kisfiamat, hogy vezesse a házi tanítói látogatásukat. Azt mondta neki, hogy a család az ő buzdításának talán ellenáll, de a fiú egyszerű tanítása és bizonysága szerinte sokkal jobban áthatolhat megkeményített szívükön. Mi olyat tehet egy fiatal elder, amivel segít az örökkévaló családok létrehozásában? Lehet, hogy éppen most készül kilépni a missziós területre. Teljes szívéből imádkozhat, hogy olyan családokat találhasson, akiket majd taníthat és megkeresztelhet. Még mindig emlékszem egy jóképi fiatal férfira, aki bájos feleségével és két gyönyörű kislányával egy nap a misszionárius társam is mellettem ült. A Szentlélek eljött és bizonyságot tett nekik arról, hogy Jézus Krisztus evangéliuma visszaállítatott. Eléggé hittek benne ahhoz, hogy még meg is kértek bennünket, hogy a két kislánynak adjunk egy olyan áldást, amit az egyik úrvacsori gyűlésünkön láttak. Már megvolt a vágyuk arra, hogy a gyermekeik áldásban részesüljenek. Ő maguk azonban még nem értették azt, hogy a valódi áldásokra csak azután tehetnek szert, hogy Isten templomában szövetségeket kötöttek. Még mindig fájdalommal tölt el, amikor arra a párra és a kislányaikra gondolok, akik azóta már valószínűleg felnőttek, az örökkévaló család ígérete nélkül. A szüleikben legalább megvolt a számukra is elérhető áldások iránti vágy magja. Remélem, hogy majd valahogy, valamikor lehetőségük lesz érdemessé válni arra, hogy örökkévaló család legyenek. A missziós terület érkező más eldereknek talán olyan boldogabb élményben lesz részük, mint az én fiamnak volt. Társával találtak egy szegénységben élő 8 gyerekes özvegyasszonyt. Ugyanazt szerette volna számukra, amit ti is szeretnétek, hogy örökkévaló családjuk legyen. A fiamnak abban a pillanatban ez igen valószínűtlennek tűnt. Évekkel azután, hogy a fiam megkeresztelte az özvegyasszonyt, ellátogattam abba a kisvárosba. A hölgy pedig meghívott, hogy találkozzak a családjával. Várnom kellett egy darabig, mivel a gyermekei és unokái a terület más-más kápolnáiból érkeztek oda. Az egyik fia püspökként teljesített hithű szolgálatot. Az asszony gyermekeinek mindegyike pedig részesült a templomi szövetségek áldásaiban, és örökkévaló családokként egymáshoz pecsételték őket. Amint búcsúzni készültem, egy drága nőtestvér átölelt, és azt mondta, kérem, mondja meg Mateónak, hogy még azelőtt jöjjön vissza ide, Chilébe, hogy meghalok. Hithű elderek által megadatott neki az a remény, mely Isten összes ajándéka közül a legnagyszerűbb. Vannak bizonyos dolgok, melyeket egy eldernek a missziójából hazatérve meg kell tennie, hogy hű maradjon azon elkötelezettségéhez, hogy az örök élet áldására törekszik saját maga és a szerettei számára. A házasságnál sem az időben, sem pedig az örökké valóságban nincs fontosabb kötelezettség. Ti is hallottátok már a bölcs tanácsot, hogy a házasság a misszió utáni közvetlen tervekben élvezzen elsőbbséget. A hithű papság viselő szolga ezt bölcsen fogja megtenni. A házasságot fontolgatva eszébe fog jutni, hogy ezzel a gyermekei szüleit és örökségét fogja megválasztani. Ezt a döntést buzgó kutakodás és imádságos elmélkedés után fogja meghozni. Meg fog győződni arról, hogy az, akivel összeházasodik, osztja a családdal kapcsolatos nézeteit, az úr házassággal kapcsolatos céljára vonatkozó meggyőződéseit, valamint, hogy az illető egy olyan személy, akire hajlandó lesz majd rábízni a gyermekei boldogságát. N. Eldon Tanner elnök a következő bölcs tanácsot adta. A szülő, akiket mindenki másnál jobban kell tisztelned, azok, akik a születendő gyermekeid szülei lesznek. Azoknak a gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a tőle telhető legjobb szülőket ad nekik, tiszta szülőket. A tisztaság a saját és a gyermekeid védelméül is fog szolgálni. Tartozol nekik ezzel az áldással. Nos, vannak ma itt férjek és apák is. Ti mit tehettek? Remélem, hogy növekedett az az iránti vágyatok, hogy megtegyétek mindazokat a szükséges változtatásokat, melyek lehetővé teszik, hogy a családotokkal egy nap majd a celesztiális királyságban éljetek. Feleségetekkel az oldalatokon, papságviselő apaként, mindegyik családtag szívét megérinthetitek, arra biztatva őket, hogy tekintsenek várakozással arra a napra. A családotokkal részt fogtok venni az úrvacsori gyűléseken, olyan családi összejöveteleket fogtok tartani, melyekre hivatalos a Szentlélek, Együtt fogtok imádkozni a feleségetekkel és a családotokkal, és felkészítek magatokat arra, hogy a családotokat elvigyétek a templomba. Együtt fogtok haladni az örökkévaló családi otthon felé vezető úton. A feleségetekkel és gyermekeitekkel úgy fogtok bánni, ahogy mennyi atyánk is bánik veletek. Követni fogjátok a szabadító példáját és útmutatását, hogy a családotokat az ő módján vezessétek. Semmilyen hatalmat vagy befolyást nem lehet vagy szabad máshogy fenntartani a papság jogán, csak is meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengédséggel és szelídséggel, és színleletlen szeretettel, kedvességgel és szintiszta tudással, amely nagyon gyarapítja a lelket, képmutatás és álnokság nélkül. A kellő időben élesen fedve, amikor a Szentlélek arra késztet, azután pedig fokozott szeretetet mutatva az iránt, akit megfedtél, nehogy ellenségének tartson téged. Az Úr megmondta a papságviselő apáknak, hogy milyen férjeknek kell lenniük. Azt mondta, szeresd feleségedet, teljes szíveddel, és ő hozzáragaszkodj, és senki máshoz. Amikor az Úr a férjhez és a feleséghez egyaránt szól, így parancsol, a házasságtörésre kövess el, és ne tegyél semmi ahhoz hasonlót. Az Úr a fiataloknak is megadta a mércét. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. És tisztelt atyádat és anyádat. Amikor az Úr a család minden tagjához beszél, azt tanácsolja nekik, hogy szeressék és támogassák egymást. Arra kér bennünket, hogy törekedjünk az összes családtag életét tökéletesíteni, a gyengét megerősíteni, az eltévedt szerettünket megtalálni, és örvendezni a megújult lelki erejükben. Az Úr arra is kér bennünket, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy segítsünk a drága halottainknak velünk lenni a mennyei otthonunkban. A főpapok csoportjának vezetője, aki szorgalmasan segít másoknak megtalálni az őseiket, a nevüket pedig benyújtani a templomba, azokat menti meg, akik előttünk jártak. Köszönetekkel fogják majd elárasztani ezeket a főpapokat, valamint mindazokat, akik szertartásokat végeztek, mert nem feledkeztek meg a lélekvilágban várakozó családtagjaikról. A proféták azt mondták, az Úr munkájának legfontosabb része, amelyet valaha is végeztek majd, saját otthonotok falain belül lesz. Fontos a házi tanítás, a püspökségi feladatok és az egyéb egyházi kötelességek, de a legfontosabb munka otthonotok falain belül található. Az otthoni és a papsági szolgálatotok során azon apró cselekedeteknek lesz legnagyobb értéke, melyek segítenek nekünk és szeretteinknek az örök élet irányába munkálkodni. Lehet, hogy ezek a tettek ebben az életben jelentéktelennek tűnnek. Az örökké valóságban azonban örökké tartó áldásokkal járnak. Amikor hithűek vagyunk azon szolgálatunkban, hogy segítsünk mennyei atyánk gyermekeinek hozzá hazatérni, kiérdemeljük azt a fogadtatást, melyet a földi szolgálatunk befejeztével mindannyian olyannyira hallani szeretnénk. Ezt fogjuk hallani. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. E sok dolog között van a leszármazottak végtelen számának ígérete is. Azért imádkozom, hogy mindannyian kiérdemeljük, és segítsünk másoknak is kiérdemelni ezt a mindent felülmúló áldást. Atyánk és Fia Jézus Krisztus otthonában. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Fivérek, hálásak vagyunk, hogy eljöttetek ma este. Hálásak vagyunk a ma esti felemelő üzenetekért. Köszönjük a Utah-i Logan felsőfokú hitoktatás papsági kórusnak a zenét, és köszönjük mindazoknak, akik bármilyen más módon közreműködtek ennek az eseménynek az előkészítésében. Ezen az ülésen az utolsó beszélő, szeretett profétánk Thomas S. Monson elnök lesz. Beszéde után a kórus ezt a gyűlést az Izrael Szentje című himnusszal zárja. Utána Craig A. Carton elder mondja a 70-esektől a záróimát.
My beloved brethren, I pray for the spirit.
Szeretett fivéreim, azért imádkozom, hogy a lélek vezérelje szavaimat ma este. Egy közös szál fűz össze mindannyiunkat. Meglettünk bízva, hogy viseljük Isten papságát, és hogy az ő nevében cselekedjünk. Egy szent bizalom részesei vagyunk. Sokat várnak el tőlünk. A Tan és a Szövetségek 121. szakaszának 36. versében azt olvassuk, hogy a papság jogai elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva a menny hatalmaival. Micsoda nagyszerű ajándékot kaptunk. A mi feladatunk, hogy óvjuk és végjük ezt a papságot, és hogy mennyei atyánk minden nekünk és rajtunk keresztül másoknak szánt dicső áldására érdemesek legyünk. Bárhová is mentek, a papságotok elkísér. Vajon szent helyeken álltok? Mielőtt veszélybe sodornátok magatokat és a papságotokat azzal, hogy olyan helyekre merészkedtek, vagy olyan tevékenységekben vesztek részt, amelyek nem méltók hozzátok, vagy ehhez a papsághoz, akkor álljatok meg egy pillanatra, és mérlegeljétek a következményeket. Emlékezzetek, hogy kik vagytok, és hogy Isten mit vár el, hogy kivé váljatok. Az ígéret gyermekei vagytok. A hatalom férfiai vagytok. Isten fiai vagytok. A papsági hatalom e drága ajándéka nem csak komoly felelősséggel, hanem különleges áldásokkal is jár, számunkra és mások számára is. Legyünk mindig érdemesek arra, hogy szólíthassuk hatalmát, akárhol is találjunk magunkat, mert soha nem tudhatjuk, mikor lesz rá szükségünk és lehetőségünk. A második világháború alatt az egyik barátom a dél-csendes óceáni térségben szolgált, amikor a gépét lelőtték az óceán fölött. A legénységével együtt sikeresen kiugrottak ejtőernyőikkel a lángoló gépből, majd felfújták mentő csónakjaikat, és 3 napig azokba a csónakokba kapaszkodtak. A 3. napon megláttak egy mentőhajót, de az elhaladt mellettük. Másnap reggel megint így történt. Kezdtek kétségbe esnie, hogy rájöttek, hogy az az utolsó nap, amikor a mentőhajó a környéken lesz. Aztán a Szentlélek szólt a barátomhoz. Viseled a papságot. Parancsold meg a mentőcsapatnak, hogy vegyenek fel. A késztetés szerint cselekedett. Jézus Krisztus nevében és a papság hatalma által mondom, forduljatok meg, és vegyetek fel minket. Egy pár perc múlva a hajó már mellettük volt, és a fedélzetre segítették őket. A papság egy hithű és érdemes viselője a szorult helyzetében gyakorolta ezt a papságot, és ezzel megáldotta a saját és mások életét is. Döntsük el itt és most, hogy mindig felkészültek leszünk a saját szükséghelyzetünkre, a szolgálat és az áldás idejére. Az általános papsági gyűlés befejeztével most azt mondom nektek, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság vagytok. Imádkozom, hogy legyünk mindig érdemesek ezekre az isteni elismerő szavakra. Jézus Krisztus, a mi szabadítónk nevében. Amen.
Thank you.
Heavenly Father.
Mennyei Atyánk. A te fiaidként összegyűltünk világszerte, mi, akik viseljük a papságodat, és akiket most a te szolgáid, a próféták tanítottak a lélek által. Ismered a gyengeségeinket, és tudod, hogy és most alázatosan azért fohászkodunk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, a te kegyességeddel, hiszen tudjuk, hogy számodra minden lehetséges. Miközben, és ahogyan a munkád kibontakozik a világ mindenhol, hadd legyünk eszközök a kezedben, hogy segítsünk a munkádat elvégezni. Áldj meg bennünket, Atyánk, hogy meghalljuk a hangodat, és reagáljunk a lélek irányítására. Jézus Krisztus nevében. Amen.